Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. A mai adásban figyelmünket a keresztény életünkben zajló aktualitásokra fordítjuk. Ezekkel kapcsolatban szeretnék püspök atyától kérdezni. Egy év áll rendelkezésünkre, hogy a szinódus témájában elmélyedjünk és változást idézzünk elő. Ennek következményeként a Szombathelyi Egyházmegyében már elkezdődtek a párbeszédek, hiszen püspök atya már decemberben találkozott a hitoktatókkal, utána külön a fiatalokkal, az idősekkel, egyházközségi vezetőkkel, legutóbb pedig a szegényekkel és romákkal. Melyek az eddig szerzett tapasztalatai, és mit remél ezektől a kezdeményezésektől?
A Szombathelyi Egyházmegyében, de hát nagyon sok más magyar és világegyházi egyházmegyében elindult egy nagy találkozó sorozat, ha lehet így mondani. Sok-sok olyan esemény, olyan összejövetel az egyházon belül, ahol egymást hallgatják a keresztények, mégpedig elsősorban papok és püspökök hallgatják a világi keresztényeket, ami egy nagyon szép és új jelenség az egyházunkban, olyan értelem, legalábbis a hangsúlyában, mennyiségében talán az eddigi egyházi életből sok esetben hiányzott. Nagyon nagy élmény átélni hívőknek is azt, hogy szólhatok, figyelnek rám, papnak is, püspöknek is azt, hogy hallja a saját híveit. Hadd mondjak erre egy érdekes példát, egy plébánia, ahol nem nagyon volt olyan eleven egyházi élet. És plébános gondolta, hogy egyébként az egyik nehézség az ő személye volt ebben a területben, de azt gondolta, hogy szinódus van, összehívja a plébánia híveit. Össze is jöttek, nem sokan. És ahogyan hallgatta őket, egy-két dolog leesett az atyának. Rájött arra, hogy ezek jó emberek, szeretnének valamit tenni, és ő adhatna erre teret. És ez az egyetlen délutánon, ahol ismétlen nem sok ember, egy 10-20 ember jött össze, megszületett egy-két nagy döntés. Tehát a lelkében valami átalakult. És egyszerűen csak azt teszi azóta, hogy sok mindent, amit addig olyan kicsit mereven kéttő mondattal elutasított, hogy erre nincs szükség, azt most engedi. És az egyházi élet kezd egy kicsikét megelevenedni. Én is ezt élem át a találkozókon, hogy nagyon jó érzés mind a hívőnek, mind nekem, mind a atyáknak, akik jelen vannak, hallgatni a megszólalásokat. Hála Istennek az alaphangja a megszólalásoknak nem az, hogy mit tegyenek mások, papok, püspökök és egyebek, hanem az is, hogy mit tehetnék én. Tehát közösen álmodunk arról, hogy hogy lehetne az egyházunk elevenebb, merre hív minket a Szentlélek. Hogyan lehetünk hitelesebbek. A célja ennek a folyamatnak, ismétlem, nem egy dokumentum megírása, nem egy javaslat sorozat megírása, sokkal inkább az egyházunk működési módját szeretnénk megújítani, vagyis annak örülnék, ha olyas valamit tanulnánk meg, amit mostantól mindig teszünk. Akkor is, ha ennek a szinodális útnak vége lesz, minden évben, minden plébánián valamilyen módon összejönnek, hallgatják egymást. Vagy akár egyház megyei szinten is újra és újra hitoktatókat, világiakat, képviselőtestületeket, egyébként ezt félig meddig eddig is tettük, de talán ezután még tudatosabban tesszük, újra és újra meghallgatjuk, megkérdezzük. Vagyis közösségibb módon, elevenebb módon működhetne az egyházunk. Nagyon érdekes a vizitációknak a tapasztalata, ahogy az egyes plébániákat meglátogatjuk. Igen gyakran nem a legtehetségesebb papok körül van a legelevenebb plébániai élet, hanem sokszor azok körül, aki örül minden jó kezdeményezésnek és bátorítja. Nem mindig őt csinálja, hanem mögé áll. Második János Pál pápa mondta, hogy a pap a közösség művésze. Olyasfajta szerepe van a közösség építésben, mint egy karmester, nem neki kell minden hangszert megszólaltatnia, örül nekik. Bátorítja őket harmóniába, hozza össze a sok képességet, sok karizmát, sok tehetséget, kincset, ami ott van a plébánián, engedi kibontakozni. Valahogyan így tudna az egyházunk megelevenedni. Nagyon érdekes az a tapasztalat, amit a francia egyház sok felé átél. Ott a templomok nem az egyház tulajdonában vannak, ugyanis a francia forradalom elvette ezeket, hanem állami tulajdonban, legalábbis a nagy részük. És az a szabályozás alakult ki, hogyha legalább egy hónapban egyszer nincs szakrális esemény a templomban, akkor az állam el is veheti a használatot is az egyháztól. És ezért, mivel nagyon sok kisfaluban kritikus helyzet alakult ki, hogy milyen gyakran tud a pap ott misét mondani, kitalálták, hogy minden helyen, minden templom kulcsot valamelyik hívő családnak odaadnak. És akkor ők legalább két hetente, havonta elmennek, imádkoznak, litániát mondanak, keresztutat végeznek, bibliaórát tartanak, és ilyen módon a templom használata és tulajdonjoga is, használati joga biztosítva marad. Ez a nagyon apró döntés óriási forradalmat okozott az egyházban, egy nagyon pozitív irányban mozdította el az egyház életét. A hívek fantasztikus örültek ennek, hogy könnyebben bejutnak a templomba, és nagyon sok helyen ettől az egyszerű döntéstől sok élő közösség született. Ugyanezt láttam Afrikában, ahol én voltam Bissza-Guineában, ott két atya látott el kb. 70 falut. Minden vasárnap, mind a 70 helyen volt katolikus imádság, összejövetel. Az atyák soha nem rohantak sehova. Nem is volt ilyen előre betervezett napi rendjük vagy naptárok, mert ott ha eső esik, az utak járhatatlanok, tehát nem tudnak eljutni a különböző helyekre. Hanem minden helyen megvolt a közösség helyi vezetője, akiket ott katekétáknak hívtak. Ők hozták össze a közösséget, énekeltek, gitároztak, dobokkal játszottak, Bibliát olvastak, mindenki hozzászólt. Egy nagyon eleven élő közösség volt, rengeteg papi hivatással. Tehát döbbenetes volt átélni, hogy ennyire kevés pap tud gyakorlatilag egy fél vasmegyét egymaga ellátni, és gyönyörűen működik az egyházi élet. Ezt szeretné elindítani a szinodális út. Tehát, hogy közösségi egyház legyünk, ahol a hívek sem csak úgymond szolgáltatást kérő vagy elfogadó alanyai az egyházi életnek, hanem egyre inkább meghallgatjuk őket, meg várjuk is, hogy énekkarokat, közösségeket, karitász csoportokat, és nagyon sokfajta más módon megelevenítsék, élővé tegyék az egyházi életet, a közösségeinket. Azt gondolom, hogy az egyik nagy kulcsa az egyház jelenlegi megújulásának az a világiak kezében van. Tehát ha szeretnénk újra a kicsit megöregedett nyugati kereszténységünket elevenné tenni, az egyik nagyon fontos pont, amire oda kell figyelnünk, a világiak aktívabb és sugárzóbb, hitelesebb keresztény életének a segítése, ennek a terét kellene megteremtenünk, azt gondolom sokfajta módon.
Még egy másik igen aktuális témában is szeretném megszólaltatni Püspök atya gondolatait, hiszen a héten került megrendezésre hazánkban 15. alkalommal a házasság hete. Ennek idei mottója, maradjunk együtt. Mit gondol Püspök atya, miért ennyire gyakoriak a válások, és hogyan válhat képessé egy az évek folyamán komolyan megromlott kapcsolat a változásra és a megújulásra? Ebben mennyiben tud segíteni a házasság hete?
A házasság hete egy nagyon érdekes kezdeményezés. A Valentin napból indult ki, ami abszolút nem egyházi gyökerű. Angliában egy házaspár, egy keresztény házaspár gondolt arra 1997-ben, hogy nekünk keresztényeknek is a házasság, a szerelem óriási kincs. Vagyis ez nem egy világi dolognak kellene, hogy legyen a keresztény ember számára, hanem az Úristen által megerősítve és fölemelve a házasság, illetőleg a szerelem az egyik legfontosabb keresztény értékünk. Ez a fajta mozgalom, amit át 1997-ben Angliában indul el, és ökumenikus módon szerveződik, ez jutott el 2008-ban Magyarországra, azóta tartjuk meg Magyarországon is, szintén ökumenikus szervezésben, a házasság hetét. A házasság a kereszténység, és ezen belül is talán kiemelhetően a katolikus egyháznak óriási kincse. Volt Esztergomban egy kispapunk, aki teljesen hitetlen környezetben nőtt föl, nagyon gazdag volt, egy nagy áruházláncnak a helyettes vezetője. Csillogó autók, óriási fizetés, de az élete úgy érezte kicsit üres. És 91-ben volt az első nagypápa látogatás a rendszerváltozás után. Nem ment el ezekre az alkalmakra, de nézte tévén. És azt mondta, hogy az első döbbenet, ami számára ugye a képsorokon föltűnt, a rengeteg nagyon szimpatikus család. Az, hogy férj és feleség fogták egymás kezét, aranyos gyerekek körülöttük. Egyetlen a jó arc, egyáltalán a sok jó arc, a sugárzó arcok, amelyeket ebben az óriási tömegben látott. Ez volt az első dolog, ami ennek az élet értelmét kereső fiatal embernek a szívét megérintette. Nagyon érdekes, Nemesödő jezsuita atya mondta gyakran, hogy Japánban ott egy kicsit különleges módon viszonyulnak a vallásokhoz. Azt gondolják, hogy minden vallásnak van valami különleges reszortja vagy értéke. A buddhizmusnak is, és hát a kereszténységet vagy katolikus egyházat is ebben elhelyezik. És azt mondják, hogy amiben a katolikus egyház zseniális, az az esküvő és a jegyes oktatás. Ugye szebben semmelyik egyháznál nem lehet megtenni, meg átélni, mint katolikusként. És ezért Japánban nagyon sok nem katolikus is, vagy akár buddhista eljön, és legalábbis a jegyes oktatást az egyháznál végzi. Mert azt mondja, hogy ennyire mélyen, szépen, hitelesen a fölbonthatatlan végérvényes szeretett szövetségről, a házasságról nem hall sehol. Tehát ilyen méltóságot a házasságnak más egyház nem ad. Valóban így van ez. A Teremtés könyvében már ezt halljuk, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, megáldotta őket, mondta, szaporodjatok, sokasodjatok. Vagy azt mondta, az ember ezért elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, s ketten egy testé, egy emberré lesznek. Vagyis a teremtés művének, az isteni tervnek és álomnak, amellyel megalkotja a létezőket és az embert, ennek a hatalmas műnek az egyik legfontosabb eleme a házasság. Isten szeretetre teremt, önátadásra, és ezáltal akarja, hogy az életet továbbadja az emberiség. Azt akarja, hogy minden élet szeretetből fakadjon, és minden gyermek élete mögött ott lehessen a szülei szeretete, és azt akarja, hogy a szülők szeretete termékeny legyen, túlcsorduljon. Sokan úgy gondolják, hogy igazából a kereszténység egy ilyen korlátozó valami a házassággal meg a szerelemmel kapcsolatban. Nietzsche egyenesen így mondta, hogy a kereszténység megmérgezte a szerelmet. Azt az egyszerű utat, ami által az ember boldog lehet, a testi szerelemnek az útját teletette tilalmakkal, bűntudattal. Megmérgezte ezt a legegyszerűbb utat, ami által az ember kiteljesedhet és boldog lehet. Ezt a jármot az emberiségnek le kell dobnia a válláról. Meg kell ölnie az Istent, hogy ő übermencsé lehessen. Ember fölötti emberré, túl jón és rosszon. Bármit megtehessen. Nietzsche úgy érezte, hogy a kereszténység egy óriási akadály abban, hogy az ember igazán boldog lehessen, szabadon azt tehesse, amit akar. Nietzsche nagyon radikálisan megfogalmazza az egész felvilágosodáskori emberi mentalitásnak az alapvágyát. Azt gondolja a modern ember, hogy fölvilágosodtam, fölszabadultam, fölnőttem, nem kellenek atyáskodó tekintélyek. Nem kell vallás, nem kell Isten, majd magam a boldogság útját megtalálom. Mit tudunk válaszolni erre? Benedek pápa egyébként a szeretetről szóló enciklikájában, a Deus Caritas est, Isten szeretet kezdetű enciklikájában ezt a Nietzschei mondatot idézi az elején, és erre ad egy zseniálisan mély választ. Azt mondja, hogy látszólag ez talán így tűnhet, hogy valóban a Biblia tele van tilalmakkal. És az őskeresztény közösség is kezdettől fogva szigorú volt a nemi erkölccsel kapcsolatban. Valóban például a proféták az ókornak a szexuális szabadosságát, a nagy pogány ünnepeket, amik igen gyakran orgiákba fulladtak, vagy a prostitúciót és sok minden mást, a legszigorúbban elítéli. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha ez egy korlátokkal teli vallás lenne. És úgy folytatja Benedek pápa, hogy valójában az ókornak ez a nagy szexuális szabadossága, ami sokfelé a pogány vallásokban és filozófiákban megjelent, nem a szerelem fölmagasztalása volt, hanem pontosan a szerelemnek a megalázása, kihasználása, nőknek a kihasználása és a szerelem titkának a besározása. Ahogyan egyébként ma is így van. A nagy szerelmi szabadosság, pornográfia, a szexuális korlátoknak a mindenfajta ledöntése nem a szerelem fölmagasztalását jelenti egyáltalán, hanem pontosan ennek a titoknak a megtaposását, a lealacsonyítását. Valójában mély szinten a kereszténység a szerelmet fölmagasztalta. Az igazi szerelmet, amelynek lényege az önátadás, a totális, végérvényes, teljes átadása az egyik személy részéről az egész életének a másik kezeibe, és a másik részéről ugyancsak a társának a kezébe. Ezt az eszményt hirdeti a kereszténység. Egyenesen azt mondja, hogy a házasság és a szerelem szentség, amelyben maga Isten van jelen, az ő végtelen szeretete. Tehát nem megmérgezi, nem lealacsonyítja a szerelmet, hanem pontosan fölemeli, az igazi méltóságát megadja. Gyökösi Endre kicsit radikálisan ezt így fogalmazta meg, hogy egy nő több, mint sok nő. Ha valaki megtalálja az egyetlent, és az egész szívét odaadja, az nem boldogságot veszít, hanem az igazi boldogságot találja meg. A Biblia parancsai nem korlátok, hanem útjelző táblák mutatják az igazi boldogság útját, ami néha nem kényelmes út, néha nem széles út, hanem keskeny út, hegy csúcsra vezet föl, néha küzdeni kell érte. Az önátadás az nem egy könnyen jövő, nem egy kényelmes, nem egy lefelé menő ösvény, hanem egy szűk ösvény, de egy gyönyörű út. Ahogyan minden értékes dolognak az életben ára van. Ha valaki nagy sportoló akar lenni, vagy nagyszerű hegedű művész, rengeteget kell küzdenie. Ugyanígy van a szerelem esetében is. A házasság célja az önátadás. Az önmagamnak a végérvényes, totális ajándékká tétele. A kereszténység abból a meggyőződésből indul el, hogy az egész világ ősforrása Isten szeretete, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, örök önátadása. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, az életünket ajándékká tegyük. Mi az oka annak, hogy nagyon sok házasság jut válságba, illetőleg végződik válással? Nagyon érdekes Kopp Máriának a kutatása, amelyet a magyar házasságoknak az állapotáról készített, és a válásoknak az okát kutatta. A nagyon hosszú és nagyon széles fölmérések után arra az eredményre jutottak, hogy a válásoknak a legfőbb oka egyáltalán nem anyagi nehézségek, nem két család közötti feszültség, vagy ehhez hasonló, nem is abból adódik, hogy két nagyon különböző ember találkozik, tehát nem jó párt találtak hirtelenében, ugyanis minden házasságnál két nagyon különböző ember találkozik. Minden ember végtelen kincs, végtelen mélység. Teljesen más a gyermekkoruk, teljesen más a szüleikkel való kapcsolatuk. Tehát ez minden házasságban óriási kihívás, hogy ebből a különbözőségből egy szép harmóniát két ember megalkosson. Vagyis nem ez az oka a válásoknak, nem emiatt esnek szét a házasságok, ezzel a problémával minden házasság szembenéz. Sőt, mélyebb szinten ez nem is egy probléma, hanem ez egy gyönyörű kincse lehet a házasságnak, hogy ebből a két különböző emberből harmóniát alkossanak. Szörnyű lenne, ha valakinek a saját fénymásolatával kellene együtt élnie, ha önmagával kellene együtt élnie. Gyönyörű gazdagság a nő számára, a férfinek a határozottsága, udvarlása, szilárdsága, álmodozása, költészete, és hatalmas gazdagság a férfi számára, a nőnek a kedvessége, érzelemgazdagsága, természetessége, fölszabadultsága. Tehát olyasfajta kincsek, amik az életükből egyedül teljesen hiányoztak volna. Mire jut Kopmária ebben a hosszú kutatásban? Azt mondja, hogy az egyik alapok, talán a legeslegfőbb, ami miatt nagyon sok házasság fölbomlik, és ez egy számunkra talán elsőre döbbenetes állítás, azt mondja, hogy sok ember manapság sajnos szinte teljesen képtelen a házasságra, éretlen rá. Ugyanis a házassághoz egy nagy emberi érettség kell, bölcsesség. Képesség arra, amit a pszichológiai így nevez, hogy az én kiterjesztése. Vagyis, hogy a másik öröme az az én örömem is legyen. Annak valóban tudja körülni, a másik baját átéljem. Érte is legalább annyit megtegyek, mint magamért. Vagyis át tudjam élni az életét, akarjak az ő életébe valóban belépni. Az éntől el tudjak jutni a míg. Sajnos nagyon sok mai fiatal erre szinte teljesen képtelen, döbbenetesen önző, vagy tele van olyasfajta korlátokkal, beidegződésekkel, amelyek ezt nehezítik. Nagyon sok gyereket egy olyasfajta kicsit kényelmes gyermekkorban nevelnek föl, ahol az alakul ki a gyerekben, hogy én. Az ő vágyai, az ő akarata azonnal teljesüljen, minden, amit ő kitalál. Tehát igen gyakran olyasfajta módon csöppen be a felnőtt életbe, hogy igazából képtelen, vagy nagyon nehezen tud elindulni az önzetlen, nagylelkű, önfelett szeretet útján. Egy másik ok, amit Kopmária még megemlít, és ez is nagyon sokat mondó, a kutatásai azt mutatják, hogy ha egy embernek van egy szilárd, tágas világnézete, akkor a házassága sokkal stabilabb. Ugyanis akkor el tudja helyezni a házassági döntését, azt, hogy ő szeretetben akar élni, egy sokkal tágabb összefüggésben, távlatban. Ha valaki tudja azt, hogy ezért vagyok, ezért élek, hogy szeressek, az egész életemnek ez a célja, akkor ebbe be tudja építeni azt a konkrét döntését, hogy ezt az embert, ezt az asszonyt, férjet szeretem, érte és vele akarom megélni a szeretetnek a nagy kihívását, nagy drámáját, nagy titkát. Lehetséges-e egy megrepett, megsebzett házasságot föltámasztani? Lehetséges-e nagy mélypontokból talpra állni? Igen, nagyon sok ilyen történetet hála Istennek láttam. Az emberi élet döntésekből áll. Nem determinált valami. Amit a kereszténység tanít, hogy szabad akaratunk van, ez valóban így van. Minden ember képes szabadon, bátran és helyesen is dönteni. Sok-sok rossz döntés után is. Tehát el lehet indulni mindig a helyes irányba. Láttam olyan házas párt, ahol sok gyermek volt, hívő emberek voltak, de sajnos a házasságuk teljesen megfeneklett. Testi kapcsolat gyakorlatilag teljesen megszűnt hosszú évek óta. Főleg a feleség sok sérelem miatt egy idő után bezárt a férje felé. És egy gyónás alkalmában döbbent rá a feleség arra, hogy ez, amiben él, ez pokol. Ebben megfagy. Hogy valahogyan ebből ki kellene törni. És az, hogy hogyan törjön ki, ezt ő maga találta ki, nem a gyóntató papja. Ő indult el, nem is könnyű úton. Ő indította újra a testi kapcsolatot a férje felé, hívta meg őt kirándulásokra és egyéb dolgokra. És lassanként a házasságuk életre kelt. Ismertem olyan párt, ahol már mind a két félnek voltak külső kapcsolatai, megcsalták egymást. És aztán volt egy temetés, egy nagyszülő temetése, ahol a férfi, a nagyszülőnek az unokája annyira megrendült, nem csak a nagyapa elvesztésétől, hanem a temetésnek az élményétől, meg a papnak a szavaitól, hogy néhány héttel később elment a plébániára, és elindult újra a hit útján. Aztán elment egy kurzióba, egy háromnapos nagy lelki élményt kapott, aztán a feleségét is elküldte oda, és tulajdonképp ők ezáltal, a hitre találás által álltak talpra. Mind a mai napig együtt vannak, és egy gyönyörű szép házasságban élnek. Tehát volt egy óriási mélypontja az életüknek, amiből tudtak talpra állni. És sok hasonló történetet el tudnék mondani. Ismerek olyan férjet, aki körülbelül 20 év házasság után döbbent arra rá, hogy ő millió olyan dolgot vár el, vagy akar kikényszeríteni a feleségéből, amire a felesége valószínűleg ilyen teljes módon nem képes, talán nem is akarja ezt megtenni, mert más, mint ő. És ha ő ezt folytatja, akkor tönkreteszi ezt az asszonyt. Hogy szeretni a feleségét nem azt jelenti, hogy átformálom, átnevelem, hanem szolgálom az ő boldogságát, hogy a maga útján kibontakozzon. Ez a férfi kb. 20 év házasság után váltott stílus, nagyon radikálisan, felesége meg is döbbent, nem várt el többet semmit a feleségétől, nem voltak kellemetlen megjegyzések, nem éreztette vele, hogy ő nem igazán jó, és a feleség hirtelenében, hogy ezt néhány hónap után érezte, hogy ez gyökeresen megváltozott. És a férjének úgy látszik, hogy ő jó, így, ahogy van, így szereti őt, így elfogadja. A feleség teljesen kinyílt, és a házasságuk gyönyörűen megújult. Vagyis vannak nagy talpra állások. A házasság hete az ebben akar segíteni. Akár abban is, hogy legyen egy héten át sok közös élmény, közösen eltöltött idő. A házasságban megszülető gyönyörű egység és kapcsolat nem magától marad meg. Rengeteget kell érte tenni. A fölépülő falakat újra és újra le kell bontani, és ehhez kell rengeteg idő. Új mézes hetek, új nászutak, rengeteg közösen átélt élmény. A házasság hete ebben nagy ajándék. Két ember újra egymásra figyel, fölszabadultan, jókedvűen fölfedezi azt a rengeteg kincset, amit Isten elrejtett az életükben.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorunkba. A következő adásunkban ismét a Szentírás megismerésével folytatjuk a beszélgetést. Nagyon köszönöm Püspök atyának ezt a mai napot, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.